Sziasztok, ez itt a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, Bodnár Csaba vagyok, és ma nincs itt velem sem Joci, sem pedig Gret, nem vagyok viszont egyedül a stúdiómban, ugyanis egy elég összetett témát, a virtuális valóságot és annak minden nyúlványát, ágát választottam ki, és ehhez egy kiváló szakértőt hívtam meg, aki itt van velem a stúdióban, Polgár Gergőt, a Quest VR Kft. Ügyvezetőjét köszöntöm, szia Gergő!
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Nagyon sok technológiai fogalom van itt az egész témakör kapcsán, úgyhogy szerintem próbáljuk egyszerűsíteni, és majd fokozatosan nyitjuk ki, hogy igazából mit jelentenek ezek a kifejezések. Virtuális valóság, avagy VR, avagy Virtual Reality eredeti angol nevén. Valószínű sok hallgató találkozott már ezzel a kifejezéssel, valószínű vannak, akik próbáltak is efféle eszközöket, de akik nem, azoknak hogy mutatnád be, hogy mi az a virtuális valóság?
A legegyszerűbb úgy elképzelni, egy síszemüveg formátumról van szó, amiben bele van építve a kijelző, és amikor fölveszi a használó, akkor belekerül egy 360 fokos virtuálisan megjelenített világba, ahol annak megfelelően, hogy milyen tartalmat állított be, abban tud interaktálni.
Ezt úgy képzelje valaki, mint ahogy a science fiction filmekben? Ugye Ready Player van, hogy más nem mondjak, ott abszolút megjelenik a virtuális valóság, hogy felveszi ezt a headsetet valaki, és a valóság megszűnik létezni. Tehát, hogy egy ilyen virtuális tér lesz csak körülöttünk. Ez pont úgy működik, mint a science fiction filmekben, és ennyire intenzív az élmény is?
Igen, teljes mértékben úgy működik, mint ahogy a Ready Player One-ban. Például kiszakadunk a megszokott világunkból, és annak megfelelően, hogy milyen tartalmat állítunk be, egy egészen más, egészen különleges világba tudunk becsöppenni, ahol igaz, hogy működnek a fizika törvényei, amik a valóságban is működnek, viszont mégis olyan élményeket tudunk átélni, amiket a hétköznapokban nem tudunk megtapasztalni.
Itt gondolom utazásra is lehet gondolni, játékokra. Tehát, hogy elmehetünk a világ bármely pontjára tulajdonképpen.
Van konkrét ilyen alkalmazás, ahol a Google Street View-t tudjuk VR-ban használni, úgy, ahogy a kis sárga emberkét berakjuk a térképen a megfelelő helyre. Ezt jeleníti meg nekünk a szemüveg, úgy, hogy szét tudunk nézni, tudunk mászkálni a különböző utcákon, teljes mértékben olyan, mintha ott lennénk.
Na, hozzunk be két fogalmat, lehet, hogy össze fognak kavarodni a hallgatók. Ez a virtuális valóság, amikor egy teljesen virtuális térben vagyunk. Van viszont egy mixed reality, tehát kevert valóság nevű fogalom is, meg ez is egy működő technológia, ott mi a különbség a VR-hez képest?
Itt még hozzátenném azt, hogy a mixed reality mellett használják még az extended reality, illetve az augmented reality fogalmat is.
A tehát kiterjesztett és beágyazott valóságok.
Így van. Ezek az egyszerűség kedvéért nagyjából ugyanazt jelentik. Ez amikor nem egy teljesen virtuális térben vagyunk, ahova be vagyunk zárva, hanem látjuk a külvilágunkat, és az eszköz oda animálja nekünk a kívánt tartalmat a szobánkba. Ezt úgy kell elképzelni például, hogy egy lövöldözős játéknál nem a teljes pályát látjuk, hanem ugyanúgy látjuk a szobánkat, látjuk a bútorainkat, és például a zombik bejönnek a szobánkba, és ott kell őket lelövöldözni.
Itt, ha technológiailag nézzük a dolgot, úgy tudom, hogy két megközelítés van. Az egyik az, hogy egy virtuális valóság szemüvegen keresztül mi továbbra is a kijelzőt, vagy kijelzőket, hogyha mondjuk szemenként külön kijelző van, látjuk. Csak van egy kamerakép is, amit bevetít erre a kijelzőre az eszköz. Tehát, hogy technikailag mi nem látunk ki a headseten fizikai értelemben, csak elénk jön a kamerakép, és abban jelennek meg a dolgok, de ezt mi úgy érzékeljük, kicsit alacsonyabb felbontásban, meg lehet, hogy kicsit zajosabban, mintha ez a valóság lenne. Meg vannak ugye szemüvegek is, amin viszont konkrétan átlátunk, csak az lencsén van egy kis rész, ami kvázi egy kijelző, és ott vetít be elénk valamit az eszköz. Ugye ezt jól mondom, hogy itt technológiai szempontból két megközelítés is van.
Pontosan, az egyik esetben a kamerának a képét látjuk, a másik esetben pedig a lencsén visszatükröződő animált képet látjuk.
Maradjunk a headseteknél egyelőre, hogy még tényleg el tudja képzelni mindenki, hogy miről van szó. Ugye ezek érzékelik a mozgást is, van olyan, ami a kezünket, ujjainkat is, és ugye azzal is tudunk interaktálni, van, amit kontrollerrel kell kezelni, amit a kezünkben fogunk, illetve valamennyire van olyan, ami látja a testünket is, ugye? Tehát, hogy még azt is tudja, hogy merre mozgunk a szobában, és nem csak arról van szó, hogy egy helyben nézelődhetünk mondjuk a Google Street View-ban, hanem konkrétan, ha odébb megyünk 3 métert a valóságban, akkor 3 métert mozgunk a virtuális térben is.
Tehát körülbelül 10 éve létezik az a technológia, hogy már nem csak egy fix pont körül tudunk szétnézni, hanem annak megfelelően, hogy mekkora területet jelölünk ki a szobánkban, szabadon tudunk azon belül mozogni az eszközzel.
Ilyenkor... És ahogy mozgunk, úgy mozgunk a virtuális térben is.
Pontosan. Elhajolhatunk, legugolhatunk, bebolyhatunk akár bútorok mögé annak megfelelően, hogy mit vár tőlünk az adott alkalmazás.
Ugye egy időben, nem tudom, én ugye újságíróként foglalkoztam ezzel, tehát nálam volt Vive, volt PlayStation VR, meg én végig próbálgattam ezeket, tehát nekem ez 10 éve tulajdonképpen az életem része, bár egy időre én úgy éreztem, hogy így leakadtak kicsit a dolgok, és hogy úgy nem nagyon történt ilyen technológiai fejlesztés. Talán 4 éve az új, most már nem új, de akkor új, és most már Meta Quest szemüveggel volt egy ilyen durranás, de hogy írnád le ennek az egésznek a történetét? Ugye amennyire tudom, 80-as, 90-es években voltak ilyen nagyon egyszerű szem elé helyezhető kijelzők különféle jellemzően japán játékkonzolokhoz, utána semmi, utána egy kis csapat az Oculus belőlük lett, ők csináltak egy talán VGA felbontású PC-vel használható fejmozgást jól lekövető eszközt, és hogy jutottunk el technológiai értelemben, meg kik érdekeltek most ebben, milyen cégek vannak itt benne a buliban?
Jelen pillanatban említésre méltó cégek az a Meta, ugye a Facebooknak az anyacége a Meta, az Apple, aki tavaly beszállt ebbe az iparágba, illetve egy kínai gyártó, a Pico van még, aki említésre méltó. Van emellett rengeteg más gyártó, akiknek célirányosabb eszközeik vannak, Varjo, illetve a Pimax, akit meg lehet még említeni, mint gyártók, viszont ami nagy különbség van a Pimax és a Varjo között, hogy amíg ők kifejezetten számítógéphez köthető, célirányosan egy monitort kiváltó eszközt használnak, ezzel szemben az Apple, a Meta és a Pico pedig olyan eszközt gyártanak, amit úgy kell elképzelni, mint egy multimédia center, lehet vele játszani, lehet vele filmet nézni, lehet vele edzeni, egy sokkal kiterjedtebb felhasználású eszközről beszélünk.
Igen, tehát tulajdonképpen azok az eszközök azok, amikről ezek a science fiction filmek szólnak, hogy itt
így van.
Én a virtuális térben játszhatok, dolgozhatok, szocializálódhatok, stb. Ugye erre a Meta rá is ment erősen, hiszen nekik azért a core business, most ki hogy értelmezi, mert valahol szerintem a Google is, meg a Meta is egy hirdetési platform és cég, de azért a Meta, ők hát Facebookon keresztül, Instagramon keresztül nekik csak a szociális szoftverek, social media platformok a fő területük, és ők ezt az egészet próbálják is áthozni, amennyire tudom, a virtuális valóságba.
Így van. A Meta 2014-ben vásárolta fel az Oculust, és onnantól kezdve foglalkoznak ők aktívan a virtuális valósággal. Jelen pillanatban nagyon-nagyon sok pénzt fektettek ebbe a technológiába, amire szükség is van, mivel ez az átállás nem lesz egy egyszerű dolog. Az a tapasztalat, hogy nagyon sok embernek megvan már a szokva, hogy monitoron látják a dolgokat, és kell nekik egy kis ösztönzés arra, hogy átálljanak erre, kipróbálják azt, hogy mennyivel tud többet nyújtani nekik a virtuális valóság.
És hogy áll most a dolog? Nem tudom, hogy mennyire publikusak az eladási számok, ugye a Pico egy kínai cég, ott nem tudom, hogy mennyire pontosak az adatok, az Apple azért szokott kommunikálni, Meta is, nagyságrendileg. Vajon most ebben a pillanatban világszinten hány darab ilyen eszköz lehet a háztartásokban?
Én úgy gondolom, hogy mindent összevetve körülbelül 50-60 millió eszközzel kalkulálhatunk. Pontos szám, amit tudunk, az a Quest 2-es, ami 2020-tól 2024-ig volt a Metának az első számú eszköze. Ebből megközelítőleg 35 millió darabot adtak el a világon. Ez virtuális valóságban egy felfoghatatlan szám. Az előző eszközöknél ilyen 10-100 000, maximum 1 milliós eladásokról beszélünk.
Ezek azért komoly számok, de nyilván mondjuk egy okos telefon eladáshoz képest, ahol ugye milliárdos nagyságrendekről beszélhetünk, azért még látszik, hogy ez nem ott tart, tehát ez még az útnak az eleje, de azért szépen növekszik. Kik vesznek nektek? Van tapasztalatotok itt a saját cégetekkel, hogy kik jelentik most az elsődleges vásárlóközönséget a virtuális valóság szemüvegek számára?
Ez jelen pillanatban még egy játékkonzolként van felfogva. Nagyon sok ember arra is asszociál, hogy ez egy fejen viselhető Xbox vagy PlayStation konzol, és ez az elsődleges felhasználása, viszont ahogy fejlődik a technológia, meg ahogy fejlődik az embereknek az érdeklődése ebben a dologban, úgy szembesülünk egyre jobban azzal, hogy mennyire sokrétű felhasználása lehet. Például, ami szerintem az egyik legnagyobb durranás lesz a közeljövőben, az az, hogy ki tudja váltani a több monitoros rendszereket, meg tudod azt csinálni, hogy egy virtuális térben te akár 4-5-6 monitort kihelyezel, amit vezeték nélkül interneten keresztül bárhol elérsz a számítógépeddel, és innentől kezdve nem kell az, hogy neked legyen egy fizikális setupod, amit csak az otthonodban tudsz elérni, hanem bárhonnan a világban bejelentkezel a rendszeredre, kirakod a monitorjaidat, és innentől kezdve egy síszemüveg formátumban meg lesz az a rendszer, ami egy egész asztalt vagy egy egész szobát elfoglal valakinek.
Hát gondolom ez az ilyen digitális nomád életmóddal, meg home office-szal elég szépen összecseng egyébként, hogy ilyen törekvések vannak. És ugye itt gondolkodom azóta, amit mondtál, hogy hány millió eladott eszközről van szó. Gondolom azért az első X millió az kellett ahhoz is, hogy a szoftverfejlesztők is érdekeltek legyenek abban, hogy új megoldásokat mutassanak be, mert ha van egy headset, amiből a világon eladtak 62 ezer darabot, most mondtam egy számot, arra azért nem biztos, hogy érdemes komoly erőforrásokat áldozni, de azért a több 10 milliós userbázis az már egy szemmel látható dolog igazából. Úgyhogy gondolom, amit most említettél, de mindjárt rákérdezek a többi részletre is, hogy technológiai fejlődés maguknak az eszközöknek. Itt gondolom a szoftveres részre is kell gondolni, hogy egyre bővül és egyre jobb szoftverek vannak.
Természetesen ebből a szempontból nagyon hálásak lehetünk a Metának, hogy felkarolta ezt az eszközt, mivel itt most nagyon sok pénz kell ahhoz, hogy az átállás megtörténjen, viszont a Meta páros lábbal beleugrott ebbe a technológiába, és nyomják is minden oldalról.
És akkor továbbra is töretlen a lelkesedésük, ugye? Tehát abszolút. Jöttek most ki nemrég új headsetek, mármint egy új headset jött ki, tehát hogy a Meta ebben továbbra is benne van.
Így van, és már megvannak a hírek arról is, hogy potenciálisan egy-két éven belül jönni fog ki a következő generációs headsetjük, de nagyon felgyorsult az ütem, tehát eleinte ilyen 4-5 évente érkeztek új eszközök, ezzel szemben tavaly kijött a Quest 3-as, ami jelen pillanatban a legfejlettebb eszközük, és 3 hónappal ezelőtt pedig kihozták a 3S-t, ami nagyon sok szempontból megegyezik vele, viszont egy sokkal olcsóbb eszköz.
És a hardveres fejlődésről beszélünk, akkor gondolom ennek van egy olyan része, hogy technikai értelemben egy Meta Quest szemüveg valahol egy tablet, vagy egy telefon, tehát hogy egy Android alapú operációs rendszert futtat mondjuk pont a Metának a megoldása, van benne kijelző, vagy kijelzők, hogyha szemenként van kijelző, van benne Wi-Fi, Bluetooth, processzor, háttértár, RAM, ezeket nyilván fejlesztik, és gondolom itt azért viszonylag könnyű táptalajtad a telekommunikációs ipar, hiszen az okostelefonokat, mint a giganagy piacot is folyamatosan fejlesztik, de egyébként teljesen ugyanazok a chipsetek vannak mondjuk egy Meta Quest szemüvegben, vagy azért a virtuális valósághoz a chipgyártóknak is egy kicsit máshogy kell gondolkodniuk.
A legegyszerűbb úgy elképzelni, mint egy okostelefon agya, ami benne van, de viszont a chip maga az egy speciálisan VR-ra fejlesztett chip, ami megtalálható az eszközökben.
Mert gondolom sokkal több kameraképet kell elemezni, mert mondjuk egy okostelefonon lehet, hogy van 5 kamera, mert van 4 látószögünk, meg egy előlapi kameránk, de azok ugye nem egyszerre működnek. Itt viszont ugye rengeteg kamera, meg lidar szenzor, meg minden más érzékeli a valóságot, és gondolom ezt Erre kell rágyúrni, rá optimalizálni.
Így van, különböző giroszkópok vannak benne, gyorsulásérzékelők, amik ugye egy telefonnál nem szempont, hogy legyenek. Itt mivel ugye arról van szó, hogy minden azon múlik, hogy az eszköz mennyire gördülékenyen, mennyire könnyedén tud a térben mozogni akadás nélkül, ezért nagyon sok különböző komponensnek az együttműködése kell ahhoz, hogy ez egy élvezhető élmény legyen.
És gondolom itt a gyorsaság azért is számít, mert hogyha lassan dolgoznál fel a csipa kamera jeleket, akkor nekünk ugye késés lenne a saját fejmozgásunkhoz képest, tehát már elforgattuk a fejünket, de a kép csak egy másodperccel később fordul, akkor biztos, hogy mindenki rosszul lesz, nem? Tehát ennek nagyon, tehát élőben kell történnie.
Így van, ez volt a legbonyolultabb dolog szerintem, amit meg kellett oldani a kezdetleges eszközöknél, hogy ne legyen az, hogy csúszik a kép, mert akkor lehet az, hogy ez ilyen émegés, rosszul érzetet okoz, mivel az agyunk nem tudja, nem kapja kellőképpen gyorsan az információt ahhoz, hogy
hát operálni. Tengeri betegség tulajdonképpen. Ugye az is arról szól, ha jól tudom, hogy mást érzünk, mint amit látunk.
Így van.
És erre vannak érzékeny. Vannak egyébként olyan emberek, akik nem tudják használni a virtuális valóságot, mert egyszerűen biológiai szempontból úgy vannak felépítve, hogy ez így nem megy nekik?
Statisztikailag hál' Istennek nagyon kevés. Az a tapasztalat, hogy még olyan ember is, aki elsőre esetleg érzi ezt az émeigés érzést, hogyha fokozatosan próbálgatja ezt a ezt a dolgot, akkor az a tapasztalat, hogy az emberek nagy százaléka ezt meg tudja szokni. Ezeket VR lábaknak szoktuk hívni, hogy nem arról van szó feltétlenül, hogy egyből bekapcsoljuk és beülünk egy hullámvasútba, és akkor azt töretlenül fogjuk élvezni, hanem vannak olyan emberek, akiknél megvan a fokozatosság elve, hogy először olyan élményeket kapcsol be, amiknél nem forog velünk a világ, utána olyan élményeket, ahol megyünk viszont egy síkon, mintha egy sinen húznának minket, tehát fokozatosan haladunk előre, és amikor ez megvan, akkor lehet átváltani arra, amikor már mozgunk is a térben. És hogyha ez megvan, akkor lehet akár arra átváltani, hogy mint egy űrállomáson minden irányba tudunk mozogni. Általában az a tapasztalat, hogy a hullámvasút és az űrállomás az a kettő, ami a legjobban megdolgoztatja az agyat ebből
igen,
a szempontból.
Igen, az űrállomást még én sem bírom, pedig én ugye rendszeres VR felhasználó vagyok, de az, hogy ott zéró gravitációban, a virtuális térben ott mozgok a nemzetközi űrállomáson, az még engem is kikészít. Viszont ez azért egy nagyon érdekes téma, mert ezek szerint a virtuális valóságban azért nehezebb a bekerülés, mint mondjuk jön egy új játékkonzol, egy új generációs, bekapcsolja a játékos, szebb a grafika, kényelmesebb a kontroller. Igazából nincs sok hátráltató tényező, azt mondja, hogy ez jó, ez jobb, mint az előző. De ha valaki kipróbálja a virtuális valóságot, és hát utána fél órán keresztül émelyeg, és egy rossz élménye lesz, akkor nyilván nem akar majd venni a jelenlegi generációból sem, nem hogy a következőből, tehát itt azért a tanulási időszak más, mint az informatikában, telekommunikációban, szórakoztató elektronikában úgy általában, ugye?
Tehát, hogy... Így van, ez az egyik legnehezebb dolog, amit meg kell ugrani jelen pillanatban, hogyha valaki első körben nem élvezi még, nem egy élvezhető dolog, akkor ne az legyen, hogy abba hagyja a dolgot és elfelejti, hanem ad neki egy kis időt is, és újból neki szalad. Az a tapasztalat, hogyha érezzük ezt az émegés érzést, fölösleges erőltetni, azzal nem lesz jobb. Érdemes olyankor abba hagyni a dolgot, és amikor megnyugodtunk, akkor újra nekifutni, és tapasztalataink szerint fokozatosan, időről időre egyre több időt fogunk tudni eltölteni a szemüvegben, és egy idő után elmúlik ez az érzés.
Ha technológiai fejlesztésekről beszélünk, akkor a hardware az ugye egy dolog, ha jól értem, ez mára összeállt, tehát a mai modern virtuális valóság szemüvegek, ha standalone, tehát hogy magában működő, ha PC-re kötött, ha játékkonzolra kötött, nincs késleltetés, tehát ahogy mozgatjuk a fejünket, úgy mozog az elénk vetített kép. Itt már tulajdonképpen tökéletes minden, ugye? Tehát, hogy nincs nagyon már fejlesztésnek helye.
Így van, ez a része már megoldódott a dolognak.
A másik dolog, amit én olvastam, hogy a lencséknél viszont vannak technológiai fejlesztések. Ugye voltak ezek, hát fizikailag is elég méretes, tehát ilyen sok centiméter, most nem tudom, de sok centiméter vastag, tehát egy ilyen kis kúpszerű, vagy csonkagúlaszerű lencse halmazon át néztük tulajdonképpen a képet, ami helyett most már több gyártónál is, többek között ugye a Metánál is, meg az Apple-nél is van ez a palacsinta, vagy pancake lencse. Ez egy technológiai fejlesztés volt szintén, hogy egy kisebb méretű lencse legyen bent, és ez csak a méretről szólt, vagy itt az élményhez is hozzájárult az, hogy a lencse változott?
A lencse nem feltétlenül kisebb, itt igazából az úgynevezett Fresnel lencse volt az elmúlt 5 évben a meghatározó, amikor arról van szó, hogy koncentrikus körök vannak a lencsén, és ezek úgy fókuszálják a képet, hogy a képnek a kellős közepe, az tök jó éles, viszont a szélek felé haladva elkezd homályosodni a képernyő. És ezt oldotta meg ez a pancake vagy palacsinta lencse, aminek az a különlegessége, hogy a szélek irányában is sokkal tovább marad éles a kép.
Tehát ha egy kicsit mozog a fejünkön a szemüveg, mondjuk az élmény közben, mert fordulgatunk, legugolunk, felnézünk, lenézünk, akkor sem veszítjük el az élességet vagy a fókuszt.
Az éles pontnak nevezzük effektíve, sweet spot a technikai meghatározása, ahol éles a kép. És ez a régieknél úgy volt, hogy egy picit elcsúszott, akkor már igazítani kellett rajta, hogy újból éles legyen, ezzel szemben a pancake az majdnem, hogy faltól falig éles.
Most tartunk egy kis szünetet, folytatjuk a VR-es témát, ne menjetek sehova, maradjatok velünk.